Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulást szerzett jobbja az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr. A népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára. És látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak hárfa kísérettel zengő éneket. Harsonákkal és kürtzengéssel újjongjatok a király az Úr előtt. Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók. Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind újjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságban ítéli a világot, jogosan a népeket. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Imádkozzunk! Mennyi csodát tettél te velünk is, Istenünk már! Nap mint nap ott vannak, körülvesznek gondviselésed csodái. Mi meg sokszor észre sem vesszük, mert megszoktuk hosszú tűrésedet, irgalmadat. Pedig a legcsodálatosabb, amikor belenyúlsz az életünkbe, amikor talán éppen nagyon is fájdalmas módon nyúlsz hozzánk, és ezzel szorítasz oda, hogy idejében megtérjünk, hogy el ne vesszünk, hogy ne maradjon rajtunk örökre bűneink miatt a kárhoztatás, hanem Jézus Krisztus által, a te szent fiad, a ma drága bárány által, az ő vérében megmosva, a te gyermekeid és országod örökösei legyünk. Köszönjük mind, akiket erre hívtál el és jegyeztél el a magadénak, és azt a csodát tetted velünk, hogy élő hitet támasztottál, tőled született hitet szent lelkeddel bennünk, és könyörgünk a többiekért, akikkel ez még nem történt meg, hogy el ne vesszenek, mert lejár az idő. Mert ha te elveszed a fékeket, akkor minden beindul. Jön a mi Urunk Jézus Krisztus, az övéiért, és aztán majd jön az övéivel dicsőségben, hogy véget vessen az antikrisztusi tombolásnak is a földön, és megvalósítsa a te üdv akaratodat. Mindezekről hallhatunk itt most estéről estére, és mennyi mindent találhatunk igédben, adj nekünk alázatos, odafigyelő és készséges szívet, most is, és ezután is mindig. És őrizd meg kegyelmesen a te fiadért, az ő nevében, az ő vére oltalmában, üdvözítő szeretetedben. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg azokat az ige szakaszokat, most is helyünkön ülve maradva, amelyek ezen az estén az ige hirdetés, az ige magyarázat alapigéi lesznek. Kicsit többet olvasok, mint amit előre jeleztem, mert olvasom János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 19. részéből is, a 11. verstől a 16-ig, aztán a teljes 20. fejezetet, és folytatva azt egészen a 21. rész 8. verséig. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Szeme tűz lángja, és fején sok diadém, és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül. És vérrel festett ruhába volt öltözve, Ez a név adatott neki, az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és ő fogja taposni a mindenható Isten bosszúálló haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyoknak királya, és uraknak ura. És most a 20. rész első versétől folytatom. És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, a mélység kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, megkötözte ezeresztendőre, levetette a mélységbe, bezárta és pecsétettet rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az ezeresztendő. Azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. És láttam királyi székeket, helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak. És láttam azoknak a lelkeit is, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételéért és az Isten igéjéért. És akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képét, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre. Ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezeresztendeig. A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezeresztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni az ezer esztendei. Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a sátán elbocsáttatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot, hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye. És felvonultak a fensíkra, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal, örökkön örökké. És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek, a trónus előtt állnak, és könyvet nyittattak ki. És egy másik könyv nyittatott ki, az életé. És a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, és a halál és az alvilág is kiadta a benne levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és az alvilág belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. Ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvébe, az a tűztavába vettetett. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az első elmúlta. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtett mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásaiból ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak és gyilkosoknak, és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meg lesz az osztály része a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. Amen. Kedves ige hallgató gyülekezet, egy verssel hadd kezdjem a ma esti ige szolgálatomat. Turmezei Erzsébetnek az adventi versei közül azt hadd olvassam föl, amelynek ez a címe eljön. Advent. Szelíd zengésű üzenet. Eljön. Eljön. Beteg, a gyógyulásod. Rab, a szabadulásod. Halott, az életed. Szomorú. Most jön az öröm. Erőtlen. Most jön az erő. Éjbe járó. Hajnalra váró. Föl kell a fény neked. Zendül az éj. Zendül a föld. Isten izent. Eljön. Eljön. Advent. 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 Dörög rendíthetetlen, kemény, királyi üzenetben. Eljön. Eljön. Ha elkerülöd a mosolyban, eléd kerül, mint könny, sikoltás. Ha a bölcsőben meg nem látod, útadat állja, mint koporsó. Eljön az első és utolsó. Ha mint templom szelíd harangja, nem találhat szíven a hangja, ágyúk áldász tüzében hallod, ítélni rajtad majd le hangot. És romba dőlhet minden oltár, elnémulhat zsolozsma zsoltár, házad küszöbén fog megállani. A munka zajban, léhadalban, vagy az éj titkos csendjében fogod közelgő lépteit meghallani. Eljön, eljön, ki nem kerülheted. Ha kikerülöd, mint kegyelmet, úgy kell bevárnod, mint ítéletet. Hallod? Hallod? Mozdul az ég, mozdul a föld, Isten izent. Eljön, eljön. Advent, advent. Eljön. Az, aki eljött megváltóként, eljön, mint a királyok királya. Eljön, mint ítélő bíró. Hiszen az atya az ítéletet egészen a fiúnak adta át. Hogy ő maga mondja ezt, és idéztem is valamelyik esti szolgálatomban. Az első és az utolsó. Jézus Krisztus önmagát is így nevezi. És ez is jelzi, hogy egy az atyával, tökéletes egységben van. És az Isten terveit hajtja végre, mint engedelmes fiú. Egészen odáig, hogy az Isten legyen minden mindenekben. Nem csak a János apostolnak adatott kinyilatkoztatása, ami Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. És egy kicsit félrevezető, hogy mi jelenések könyveként emlegetjük. Nem csak ez mutatja be mindezt, ez nagyon részletesen. Elmondtam újra és újra, hogy mennyire összeszövődik mindaz, ami ebben a könyvben, a Bibliánk utolsó könyvében elénk kerül, mennyire összeszövődik az ószövetségi proféciákkal, Jézus Krisztus tulajdon szavaival, a többi apostolok bizonságtételével. És a teljes Bibliának, a teljes Szentírásnak a szerves egységében lehet csak jól érteni. És a teljes Szentírásnak a szerves egységében azt kell mindenek előtt fölismerni, hogy Jézus Krisztusra mutat minden. Csak akkor olvassuk helyesen a Bibliát, ha ő ragyoghat föl nekünk, mert minden ő rám. Attól a mondattól kezdve, hogy kezdetben teremtette Isten az egeket és a földet. És aztán néhány sor után olvassuk, hogy Isten szólt, kimondta az ő igéjét önmagából tudni. Ott az ige, aki által és akiért teremtett mindent. Az Atya a Fiúra irányítja a figyelmünket Szent Lelke által. A Szent Lélek Jézus dicsőíti meg. A Szent Lélek, aki által ihletve mondták és írták az Isten szent emberei, amit Isten rájuk bízott. A Szent Lélek Jézus Krisztus dicsőíti meg. És amikor a Szent Lélek értetheti meg velünk az írásokat, akkor fogjuk érteni mindazt, ami az írásokban őróla szól. Ő a feltámadott Úr, aki feltámadása után maga értette meg tanítványaival. És magyarázta el nekik Mózestől, a prófétáktól, kezdve a Zsoltárokig mindazt, ami az írásokban róla szól. Ő az, aki Szent Lelke által akar bennünk is munkálkodni, hogy mi értsük. Ne egyszerűen az értelmünkkel, hanem a szívünkig hatolóan. De az értelmünk ebben kihagyhatatlan. Az Isten Szent Lelke nem fog belőlünk médiumot csinálni, nem fog belőlünk bábot csinálni. Az Isten Szent Lelke meggyőz. Az értelmünkön keresztül keresi a lelkiismeretünket, és viszi a szívünk mélyéig az igét, ha a szívünk keménysége összetörik előtte. És minden igazi hitre jutás, minden valódi megtérés csoda. Mert az Istentől született hit az, ami bennem elindul. Az a hit a győzelmes hit, az a hit a valódi hit. Akikről úgy beszél itt az ige, az utolsó felolvasott mondatokban is, hogy győztesek, aki győz, örökségül nyer mindent. Azok az Istentől született hit által győztesek. Úgy, ahogy János első levelében olvashatjuk, az 5. részben. Ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia. A világ azt csábít, és szorongat, megfélemlít, és megalkuvásokba, és hazugságokba akar vinni, és eltéveíteni, elbűvölni, és kényszerek alá helyezni, és a jelenések könyve bemutatja. Az Úr Jézus Krisztustól adatott kinyilatkoztatás bemutatja, hogy amikor a sátán levettetik erre a földre, nagy haraggal, mert tudja, hogy kevés ideje van, akkor mi következik? Akkor végső kiteljesedésére jut mindaz, ami a sátánnak az elbűvölő, Istentől elzáró, és az embereket rabbá tevő munkája. És elbűvölten fogják imádni az emberek azt a zsarnokot, akit a sátán támaszt. A tengerből feljövő fenevad, akiről olvashatunk ugye a Jelenések könyve 13. részében. És másképp így emlegetjük, hogy az Antikrisztus. És a birodalma, ez nagyon egyértelmű a dánieli proféciák, meg a Jelenések könyve összefüggéseiből, azaz újra megjelenő római birodalom lesz. Merre tart ez a mai világ? Rögtön. A lélegzetünkkel áll, ha ebbe belegondolunk. Volt, nincs és újra lesz a fennevad birodalom. Az újra felálló római birodalom. És egy szörnyű vallási, politikai és gazdasági világegységbe lesz. Bűvölve. Az emberek százmillióinak a tömege. És kényszerítve. Elbűvölő lesz, hisz a hamis próféta pedig majd tesz hazug jeleket és csodákat, hogy imádják az emberek a fenevadat. Mindazok, akiknek a neve nincs beírva a világ alapítása óta megöletett báránynak az életkönyvébe. Olyan iszonyú lesz az elbűvölő és zsarnoki hatalom, amikor hamis békét ígér, és az emberek vágyait meglovagolva fölébük kerekedik, és önmagát fogja imádtatni a sátán hamis messiása. És egyszerűen a mindennapi megélhetésből lesznek kizárva azok, akik nem veszik a homlokukra vagy a jobb kezükre a fenevad bélyegét. Amikor János apostolnak ezt le kellett írnia, testvérek, akkor nem lehetett elképzelni sem, hogy lesz ez. Ilyen totális kontroll alá helyezni az embereket. Ma nekünk elképzelhető, amikor már ott tartunk, hogy csipeket lehet beültetni a bőr alá, és van műholdas nyomkövetés, és bekamerázva annyi minden, és egyre több a kód, csak egy valamivel kell majd ezt megfejelni. Hogy a folyószámlájához csak az férhet hozzá, hiába van ilyen kódja, meg olyan kódja, aki fölveszi a fenevad bélyegét. Elképzelhető? Értjük? Hogy olyan helyzetben vagyunk, olyan időszakban vagyunk, amit korábban nem lehetett így elképzelni, mint ahogy számunkra már itt dörömből az ajtó. Ha Isten nem veszi el még a fékeket, akkor lehet még időnk. Ha Isten elveszi a fékeket, akkor beindul minden. Amikor félretolatik az, aki, illetve ami még visszatartja a törvénytipró fölépését. És akkor itt eszünkbe juthat, hogy miről is ír az ige? Arról, amit tegnap így mondtam, hogy Jézus Krisztus Urunk visszajövetelének az első fázisa az, hogy föltámasztja a hitben meghaltakat, és elragadja magához az akkor élő hívőket, és átváltoztatja őket megdicsőült testbe. Pál apostol erről az első korintusi levelében is beszél a 15. fejezetben, hogy íme titkot mondok nektek, nem mindnyájan aluszunk el, nem mindnyájan fogunk meghalni, elhunni, de mindnyájan elváltozunk. Tegnap részletesebben idéztem azt, ami bővebben szól erről az első Tesszalonikai levél 4. részében. Elveszi Isten a fékeket, levettetik a sátán a mennyei helyetről végképp, öröm van a mennyben, mert ott lehetnek az Úrral azok, akiket vére árán megváltott, és a sátán vádolásait is eltávolította, elhárította róluk. És jaj a földnek és a tengernek, és föllép a fenevad, és a hamis prófétája totális kontroll alá igyekeznek helyezni az egész emberiséget. Meglovagolja mindezt a hamis vallás, a hamis vallási egység. Egyébként van egy vészjósló, furcsa ez a kifejezés, ugye, de erőteljes kifejezés, azért veszem a számra. Ott a 12. részben, amikor azt olvashattuk a sátánról, hogy elhiteti az egész földkerekséget, a földkerekség szava görögül ott az, hogy oikumené. Aztán a Jelenések könyve 17. részében látjuk a nagy paráznát, a Babilont. A hamis vallást, amely meglovagolja egy időre a fenevad birodalmát, de aztán pusztulnia kell, összeomlania. Nem mindegy, hogy mit hiszünk és kinek hiszünk. Nem mindegy, hogy világjobbító ábrándokat kergetünk-e, vagy komolyan vesszük az Úr figyelmeztető szavait. Nem mindegy, hogy engedjük magunkat hamis áll látszatottségekbe beleboronálni, vagy ragaszkodunk ahhoz, hogy nem lehet közünk semmiféle bálványimádással. Pál apostol ezt világosan leírja például a 2. korintusi levelébe, a 6. részben. Azokat, akik Jézus Krisztus igéjéhez ragaszkodnak, újra meg újra egységrontónak, békebontónak ítéli a világ. Épp a vallásos világ is. Gondoljunk csak a reformációra. Hát a reformátorok megtörték a kereszténység egységét, ugye. Na de milyen egység volt az, meg milyen kereszténység? Ahol emberi cselekedetek, érdemek, elhunyt szentek segítségül hívása, és hasonló Isten ellenes, Isten igéje ellenszegülő dolgok határozták meg, és határozzák meg az emberek vallásosságát. Hát abból ki kell jönni. Egység azok között lehet, és az Úr Jézus a főpapi imádságában ezt mondta ki az Atya előtt, a keresztre készülve. Akik az apostoli igehirdetés szerint hisznek az Úr Jézus Krisztusban, személyes hittel, a változtathatatlan evangéliumhoz ragaszkodva. Mert az evangélium elferdítését, ha az ember bármit hozzá akar tenni, a Az Isten igéje átok alá helyezi. Gondoljatok csak a Galáciai levél első részére. Sok-sok igére hivatkozom. Lehet, hogy fárasztó, de szeretnék fölrázni mindenki. És annak a fényében, hogy hova tart ez a világ. A szól a maival, a hamis hiedelmeivel, a hamis egység törekvéseivel. Majd amikor Jézus Krisztus dicsőségesen visszajön, és leveri az Antikrisztus hatalmát, akkor végképp ki fog derülni. De jaj azoknak, akik sodródnak abban az ördögi bűvöletben, ami elvon Jézus Krisztustól. Mit is mondott az Úr Jézus a főpapi imájára? Az Atyának. Nem csak ő értük könyörgök, mondja akkori tanítványairól, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek majd én bennem. Az ő szavukra, én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek. Egy legyenek, amint Atyám, te, én bennem. És én te benned. Itt egész más egységről van szó, mint amit az ember próbál tápolni. Itt az Atya és a Fiú közötti lényegi egységről is. Ebbe vonja bele a benne hívőket az Úr Jézus Krisztus. És ahol ez van, ott olyan csodálatos ám, amikor ráismerünk egymásra. Néhány szóból, hogy Jézus Krisztusról szóló bizonságtétele van az illetőnek. Hogy megtért az Úrhoz. Elmondtam már máskor is, amikor a nagykállói bibliaóráinkon egyszer csak egy valaki jött el, neki készítette el Isten nagyon azt az alkalmat. Aztán rádöbbent, hogy megtérnie kell, megtérésre van szüksége, nem tudta elmondani a bűnvallását, hát leírta, és én úgy vihettem az Úr elé, érte imádkozva, és hirdethettem neki Jézus Krisztus nevében a bűnei bocsánatát, és hogy az Úr Jézus magához fogadta. És egy következő alkalmon jött az a nénike is, aki el nem marad, csak ha nagy baj van, 60 évesen tért meg, a Bibliát olvasva, és jutott élő hitre. És amikor ima közösséggel zártuk a bibliaórát, akkor ez az idős néni mondja nekem, tiszteletes úr, az ica megtért, hallom az imádságából. És mondtam neki, hogy úgy van, jól hallja. Mert én meg tanúja voltam annak, hogy ment át a szoros kapu. Ez a nénikénk akkor nem volt ott. De az imádságából, a másiknak, az új testvérnek az imádságából meghallotta, hogy itt lelki élet van. Egy új lelki élet elindult. Hallom az imádságából. Na, ez a Jézus Krisztusban való egység. A mai igei témánkhoz képest ez egy kicsit kitérő volt, de Isten biztosan tudja, hogy kinek volt köztünk szüksége arra, hogy mindezeket is hallja. És így figyeljünk most már arra, amikor az Úr Jézus Krisztus visszajött. Megkapja ítéletét örökre szólóan. A fenevad is, meg a hamis prófétája is. És aztán következik a népek ítélete is. Erről az Úr Jézus maga is beszél. Nemrég volt alapigénk, ugye Máté evangélium a 25. részéből. Meg a proféták szólnak róla. De ami itt most így mondjam, kiegészítésképpen azokhoz kinyilatkoztat Jézus Krisztus Jánosnak, az az, hogy megkötöztetik a sátán. Ezer esztendőre. Megint egy szám. Jelentőségteljes szám, de nem mondhatjuk, hogy biztos nem annyi. Egyedül itt szerepel a Jelenések könyve, 20. részében Jézus Krisztus dicsőséges messiási uralmára vonatkozóan ez az időszak meghatározás. És van, ahol határozott névelővel is a szövegben, hogy az ezer esztendő. De ami ennek a tartalma, az sok helyen szerepel. Pál apostol is nagyon röviden, nagyon lényegre törően az első korintusi levél 15. részében, amikor leírja, hogy ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje, akkor folytatja azzal, hogy mi az isteni menetrend, amint pedig Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki akkor, amikor sorra kerül. A régi fordításban így olvassuk, hogy mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi, azután jön a vég, amikor átadja az uralmat az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alá vetett mindent. Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a fiú is alávettetik annak, aki alávetett neki minden, hogy Isten legyen minden mindenekben. Fölfigyeltünk, hogy micsoda párhuzamok vannak ebben a néhány mondatban a Jelenések könyve 20. részével? Beszél azoknak a feltámadásáról, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. És a Jelenések könyvének a 20. része beszél az első feltámadásról. És azt mondja, hogy boldog és szent az, akinek abban része van, mert azoknak nem árt a második halál. Szó van tehát arról, hogy a sátán megkötöztetik ezer esztendőre, és nem kísérthet, nem csábíthat, tehetetlen arra a megszabott időre. Aztán még kap egy lehetőséget, kell kapnia, mert Isten az ő tökéletes igazsága szerint bánik el még a gonosszal is. A sátán mindent a maga gonoszsága szerint cselekszik. Ördögi következetességével, lázadásában Isten ellen. Isten pedig hű önmagához, és még a gonoszszal szemben is az ő tökéletes igazsága szerint jár el. Ez a háttere annak, hogy aztán még egy kis időre el kell oldoztatnia. Jézus Krisztus dicsőséges messiási uralmának a végén kap még egy lehetőséget, hogy bemutassa magát. És aztán kapja meg a végső ítéletét. Nos, ami a feltámadást illeti, ott pedig erről olvasunk, hogy János láthatta, hogy királyi székek tétetnek, és rájuk ülnek, és ítélő hatalmat kapnak. Kik? Jézus Krisztus szentjei. Az Úr Jézus maga beszélt az apostolainak arról, hogy amikor ő eljön az emberfia dicsőségben, az újjászületéskor, tudnék, ami a világ újjászületését jelenti. Ti is beültök 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Pál apostol meg az első korintusi levelének a 6. részében egyenesen arról beszél, hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a hitetlenek előtt, s nem a szentek előtt törvénykezni. Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti ítélkeztek a világ felett, hát arra méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek? Jézus Krisztus az övéit belevonja majd az ő ítélkezésébe. Ítélő hatalmat kaptak. És akkor ír arról János, hogy azoknak a lelkeit, lényeit is látta ezek között, akiknek a fejüket vették Jézus bizonságtételéért, és az Isten igényéért, és akik nem vették magukra a fenevad bélyegét, nem imádták őt, sem a képét, és nem vették az ő bélyegét a homlokukra és a kezükre. Miket tudunk meg ebből? Összevetve a többi igékkel? Az első feltámadásnak részesei lesznek mindazok, akik Krisztuséi. Vagy föltámasztva, vagy elragadva hozzá. Ezekhez csatlakozik még Jézus Krisztus kegyelméből azok sora is, akik az antikrisztusi időben vértanúvá lettek Jézus Krisztusért. Dániel könyvéből pedig megtudjuk, hogy az ószövetségi szentek is részesei lesznek ennek. Dániel könyvéből olvastam már a nagy nyomorúság kapcsán az egyik este. Most, ha tovább olvassuk, ott a 12. részben a következő verset, akkor azt találjuk, azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd, és a magyar fordításainkban így folytatódik, hogy némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Egész pontosan így lehetne visszaadni a héber szöveget, hogy ezek örök életre, és emezek gyalázatra és örök utálatra. Tehát akik nem lesznek részesei annak a feltámadásnak, amit itt a jelenések könyvében, mint első feltámadást találunk megnevezve. Az Úr Jézus maga egészen röviden szólt erről ugyancsak, amikor azt mondja János evangéliumában, hogy eljön az óra, amelyben mindazok is, akik a sírokban vannak, meg fogják hallani az ő hangját. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a rosszat tették az ítélet feltámadására. Megkülönbözteti ő maga is a kétféle feltámadást. Pál apostol az első korintusi levélben már hangsúlyosabban rámutat arra is, hogy közben van Krisztus uralma a kétféle között, a kétféle feltámadás között. Mert először feltámadnak azok, akik a Krisztusban haltak meg, azután jön a vég, amikor átadja az uralmat az Istennek és Atyának. Mert addig kell uralkodni, amíg lábai alá veti minden ellenségét. És mit is olvastunk ott? Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Előbb kapja meg ítéletét a sátán, és azután a halál. Ugyanez a sorrend. Az első korintusi levél 15. részében, és a jelenések könyve 20. részében. Na de mi is ez az 1000 éves királysága Jézus Krisztusnak? Ugye emlegettem már, hogy az első századok, még a második századi apostoli atyák értették. Aztán a görög filozófia behatása az egyházban, az egyháztörténetben és a teológia történetben elfedi ezt, és hogy az Izraelnek adott ószövetségi ígéretek azok megállnak úgy, ahogy Isten adta azokat, ennek a tudata elvész, és jön az, hogy elszellemiesítik mindezt. Tehát például Augustinus, aki nagy tekintélyű tanítója lesz évszázadokon keresztül az egyháznak, és a reformátorok is sok indítatást kapnak Augustinus kegyelemtanából, ugye? Augustinus átértelmezi az első feltámadást a lelki halálból való feltámadásra, és az 1000 éves királyságot pedig Krisztusnak az övéi által való uralmára az egyházban. Tehát az egyházra. Akkor egyszerre csak kezd derengeni nekünk, hogy miért volt olyan rémület 1000 körül, hisz István királynak a megkoronázása kapcsán az iskolában tanultunk erről valamit, hogy az egész keresztény világ valami végvárással volt eltelve, és ezzel szemben micsoda nagy tett volt, hogy István akkor koronáztatta meg magát. Mert a félreértett igéből azt gondolták, hogy letelik az 1000 év vége az egyház korszakának. Amit az Isten igéjében Jézus Krisztusnak az 1000 éves királysága jelent, az nem az egyház korszaka, hanem az az, ami az ószövetségi proféciákban megvan írva. Például Ézsaiásnál. Amikor ilyeneket olvasunk, hogy az utolsó napokban szilárdan fog állni az úrházának hegye, és a népek közönlenek majd, eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet, kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket, nép a népre kardot nem emel, hadakozás többé nem tanul. Vagy amit olvasunk a 11. fejezetben Ézsaiásnál, az isai törzsökéről kihajtó vesszőszálról, akin az Úr lelke nyugszik majd, és egyszer csak az ő dicsőségéről hangzik tovább a profécia. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével, megöli a gonoszt. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduca gödöjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a népek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. Fölfedeztük, hogy ezek a proféciák adják meg az összefüggését annak, amit János nem is részletez, éppen ezért különösen. Nekik természetes volt, hogy mindaz, ami az ószövetségi proféciákban a Messiás dicsőséges uralmáról szól még ezen a földön, az be fog teljesedni. Az a csodálatos, az új szövetség, hogy Krisztussal együtt vesznek részt majd az ő dicsőséges, békét adó uralmában. Az első feltámadás részesei is, akik az élet feltámadására hívattak elő haló koraikból. Te melyik feltámadásra fogsz jutni? Ez itt a kérdés, miközben mindezt hallgatjuk. Az Úr Jézus arról beszél, ugyancsak János evangéliuma 5. részében, mielőtt a sírok fölnyílásáról beszélne, hogy bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz annak, aki engem elküldött, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, tudnék, amikor Jézus beszél. És ez a most, ez jelen is, amikor az ő igéje hangzik számunkra. Eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját, és akik meghallották, élni fognak. Életre támaszthatod te már. Ő hozzájöttél már. Aki az élő vizet, az Isten szeretetének az élő vizét ígéri. És szintén János evangéliumából a samáriai asszony történetére is utalok. De azt idézem, ahogy a 7. részben az ünneplő templomi sokadalomba kiáltja bele Jézus. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. És aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejében. Megelevenít, és nem csak számomra lesz elég, ahogy Jézus Krisztus által az Isten szeretetét kapom, úgyhogy a Szentlélek azt a szívembe árasztja, hanem az életem a hordozójában lehet, az életem talajában föltör az élő víz. Akiknél ez itt így elkezdődik, azokon teljesedik be, amit már a megszámlálhatatlan sokaságról szóló profécia végén is olvastunk, nem éheznek és nem szomjaznak többé. Sem a nap, sem más hőség nem tűz rájuk, mert a bárány, aki középen a királyi széken van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Már ott fölcsendült az, amiről részletesebben olvashattunk most a 21. fejezet első mondataiban. Az első feltámadás részesei azok lesznek, akik a királyi papságnak, az Isten szent népének a tagjaivá lettek. Visszhangoznak itt is, emlékezzetek és nézzétek, amit felolvastam. Visszhangoznak ezek a kifejezések. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni az ezer esztendeik. A többi halott pedig nem kelt életre, akkor még. Akiknek majd az ítélet feltámadására kell előjönniük, úgy, ahogy az Úr Jézus erről szólt. Eltelik az a bizonyos ezer esztendő, az Isten ószövetségi, földi vonatkozású ígéreteinek a beteljesedése, ami az örökké valóság előszobája, mondhatni egy csodálatos világszombat, a nyugalom ideje. És akkor még egyszer lehetőséget kap a sátán, és a döbbenet, hogy Jézus Krisztus dicsőséges uralma áldásainak minden megtapasztalása után mégis talál olyanokat, akiket föllázíthat megint az Isten ellen. Ilyen javíthatatlan az ember, és ennyire konok tud lenni. akik átélhették azt, amiről szintén érdemes lett volna, most csak utalok rá, Ézsaiás könyve 65. részéből felolvasni részleteket, átélhették azt, hogy népem élete olyan hosszú lesz, mint a fáké, nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öreg ember, aki magas kort nem ér meg, mert a legfiatalabb is 100 éves korában hal meg, és aki nem ér meg 100 évet, átkozottnak számít. Népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez. A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere, nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mondta az Úr. Ugye, ismétli a korábbi proféciákat itt Ézsaiás könyve. Akik mindezt is átélhették, mégis lesznek közülük. Itt ezékieli proféciára is visszautal János apostol egyébként, de annak egy még további beteljesedését írja le ezzel, hogy a Gógot és a Magógot föllázíthatja a sátán, és megszámlálhatatlan tömegben felvonulnak. Az ember azt gondolja, hogy Isten ellen harcolhat. Döbbenet. De újra meg újra ezt gondolja. Akkor azonban nincs tovább. Tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket, az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett. Micsoda félelmetes kép. Igen, kép, mert nem lehet szóban másképp elmondani, hogy milyen lesz a második halál, ami nem megsemmisülés, hanem amit így nevezünk magyarul, hogy kárhozat. Örökkön örökké. A Szent Isten örökérvényű ítélete, büntetése alatt. És a trónuson ülő, a mindenható Isten színe elől, miután megkapta az ördög az ő örökre szóló ítéletét, együtt a fenevaddal és a hamis prófétával, akik már Jézus Krisztus 1000 éves királysága előtt oda vettettek, a felséges Isten színéről eltűnik a föld és az ég. Jézus Krisztus újra meg újra mondta, az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. A föld és az ég is, amely színhelye volt a bűnnek, nem maradhat meg. A régi ég és a föld el kell, hogy múljék, mert színhelye volt a bűnnek. De amikor minden elmúlik, sorra kerülnek a többi halottak is, hogy elvegyék ítéletüket. Akik nem voltak az első feltámadás részesei, és ott álltak. Nincs hova menni az isteni trónus elő, az igaz bírónak a színen. Ott minden nap világra kerül. Ezt nagyon jól megfogalmazta az az ének, amit énekeltünk az ige hirdetéshez előkészítésül. Bár az énekeinkre, mint arra is jellemző, hogy mozaik darabkákat összeszednek az igéből, és úgy egymás mellé rakják. Éppen azért, mert vagy másfél évezredre elveszett az igei összefüggéseknek a látása az egyház történetben. Olyan, mint amikor egy nagy, csodálatos mozaik jó részét elborítja a törmelék. És aztán itt-ott előbukkan valami benne. Az Isten igéjének csodálatos összefüggései vannak. És arra van szükségünk, hogy minél többet meglássunk ebből a mozaikból. A részleteiből is. Miért? Hogy annál inkább csodálva, imádva boruljunk le Jézus Krisztus előtt. Ami megváltunk és bíránk előtt. És milyen drágává válik, amikor itt a többi halottaknak az utolsó ítéletéről olvasunk, hogy azt ígérte a mi Urunk a benne hívőknek, hogy azok nem jutnak ítéletre. Nem jutnak arra az ítéletre, ahol a kárhozatról lesz szó. Nekünk is mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. És nem mindegy, hogy mit építünk a Krisztusra. Emlékezzetek, 1. Korintusi levél 3. rész. Mert akinek a munkája, és ott a hívőkről van szó, megég, az jutalmát veszti kártva, de ő maga megmenekül. Még ott is a csodálatos biztatás. Aki a Krisztus alapján van, az megmenekül. De aki nem találtatott beírva az életkönyvébe, az a kárhozatra, az örök tűz ítéletére jut. János apostol itt felsorolja, hogy a halottak mind, tehát értse jól mindenki, hogy a halottak mind sorra kerülnek, és megítéltetnek a cselekedeteik szerint. És nem ám úgy, ahogy mi mércéljük a cselekedeteket. Nem úgy, hogy mi mit tartunk jónak, meg még magunkat is becsapjuk, mert úgy elábrándozunk a saját jó szándékaink felől, hogy nem vesszük észre a mögöttes indítékokat. A cselekedetek az indítékaikkal együtt kerülnek oda az Úr elé. És ha előbb nem derül ki, ott kiderül az, ami az egyik énekünkben így van. Még azt hisszük, csak jót teszünk, mind önmagunkért reszketünk. Megítéltetnek a cselekedeteik szerint. De mégis az örökre döntő szó, aszerint mondatik ki mindenki fölött, hogy az életkönyvében szerepelte a neve, vagy nem. Üdvösség csak kegyelemből lehet. Jézus Krisztus kegyelme nélkül nincs olyan cselekedet, amivel meg lehetne állni az Isten előtt. Az életkönyve a megöletett bárányé, ne felejtsétek el. A vérem megvásároltak, akik magukat átadták megváltó úruknak, mert a vérén vásárolt meg engem is, és kellettem neki. Azok lehetnek az életkönyvében. Mi van azokkal, akik nem hallották az evangéliumot? Azoknál is lesz mérce, hisz lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen mentegető gondolataik is napvilágra kerülnek Jézus Krisztus szín előtt, ahogy a római levél második részében olvasunk erről. És Isten azt is látja, hogy kinek mi mozdult a szíve mélyén, akkor, amikor Istentől való hatások elérték valamiképpen. A Biblia is mutat nekünk egy-két példát, hogy emberek valahonnan a pogánság ködéből elindultak. Ott vannak a napkeleti bölcsek például. És Jézus Krisztushoz juthattak. Sok mindent mi nem tudunk, és amit nem tudunk, azt ne firtassuk. Amit tudunk, azt hirdetnünk kell, hogy nincsen üdvösség senki másban. És nem adatott az emberek között az ég alatt más név, amelyben üdvözülnünk kell, mint Jézus Krisztus neve. A régi ég és a föld elmúlt, és ezek után láttam új eget és új földet, írhatja le János. Új ég, új föld, új Jeruzsálem, Isten sátora az emberek. Az ő megváltottaival, és azok az ő népei lesznek. És maga az Isten lesz velük. Hát erre teremtette Isten eredetileg az embert. A vele való boldog közösségre. És akik az Isten kegyelmének megadták és átadták magukat. Akik Jézus Krisztusért az Isten gyermekei lettek. Boldogok és szentek. Azok számára az örökké valóságban így teljesedik be Jézus Krisztusért Isten minden ígérete, hogy halál sem lesz többé. Sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Íme újjá teremtek mindent, mondja a trónuson ülő, a mindenható Isten, az alfa és az omega, a kezdet és a vég, és kijelenti, meg lett. Nála ez már perfekt. Aki mindenek fölött való, örök jelen való, nála ez már meglett. Írd meg, kapta a parancsot János, mert ezek az igék hűek és igazak. Nem mese. A mennyei Jeruzsálemről, az új égről és új földről szóló kijelentés. nem mese, hanem hű és igaz igéje az Istennek, és aki győz, örökségül nyeri mindezt. Hogy lehetsz te győztes? Jut eszembe egy gyönyörű ének sora. Ki bűntart fogja, ha téged is legyőzhet a győzedelmes Úr. Csak az Úr Jézus Krisztusban való személyes hit által lehet győztesnek lenni. Viszont ha megmaradunk a bűneinkben, akkor a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a részünk. Kívül maradnak. Nem megy be oda semmi tisztátalan. Olvassuk tovább itt a Jelenések könyve utolsó fejezeteiben. Kívül maradnak és sorolja azokat a bűnöket, amiknél magunkra is ráismerünk, hogy Uram, én is benne voltam ebben is, abban is, hazugságban, utálatosságban. De akiket megtisztíthatott, megmosott Jézus Krisztusnak, az Isten bárányának a vére, azok örökre az Isten éltető jelenlétében, szeretetében lehetnek majd. Viszont akik csak szájukkal emlegetik, hogy Uram, Uram, de nem lett Jézus Krisztus valóban az Uruk, azok kívül maradnak. És ez a figyelmeztetés legyen, amivel zárom a mai ige hirdetést. Jézus Krisztusnak ez a szava, hogy nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem csak aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Kinek az akarata számít? Nem lehet Jézusra hivatkozni, és közben a magunk bűnös szokásaiban, hamis önnyugtatással benne maradni. Bár az Úr Jézus előbbi szavát már tényleg zárásnak szántam, de még valamit Isten eszembe juttatott Pál apostolnak az első korintusi leveléből, a 6. részből. Azt is hadd olvassam föl. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok? Tehát akiken nem mutatkozik meg a megigazulás ereje. Nem örökölhetik az Isten országát? Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, ez a homoszexualitás, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem rablók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek. De megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Na ez az utóbbi mondat legyen igaz mindegyikünkre. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, annyi mindent adtál elénk a te megbízható és igaz igédből most is. Könyörülj rajtunk, hogy megbecsüljük az igét. Alázattal kutassuk. Érteni akarjuk. És a szívünkre venni. És hódoljunk, ami megváltunk, és Urunk Jézus Krisztus előtt teljes szívvel. Köszönjük a csodálatos ígéreteket, hogy aki az Úr Jézusban hisz, aki az ő vérében megmosta élete ruháját, és megfehérítette, az nem jut a kárhozatos ítéletre, hanem boldog és szent az, akinek része lesz az első feltámadásban. És te nem felejtesz ki senkit, azokat sem, akik az antikrisztusi időnek a vértanúi lesznek. Minket sem felejtesz ki, ha Jézus Krisztus által gyermekeiddé lettünk. De köszönjük minden figyelmeztetésedet is. Hadd vegyük a szívünkre, és hadd adjuk tovább is. Nem lehet játszani a te kegyelmeddel, mert eljön a mi Urunk Jézus Krisztus. Nem kerülheti ki őt senki sem. Aki kikerüli, mint kegyelmet, annak úgy kell bevárnia, mint ítéletet. Hadd hallja ezt meg mindenki közülünk, és hadd hallják meg sokan általunk. Bocsásd meg minden gyávaságunkat, megalkuvásunkat, tisztátalanságunkat. Mosd ki ezekből, tisztíts ki ezekből, és szentelj meg a te szent lelkeddel, hogy az igazság gyümölcseit teremje életünk. Jézus Krisztus által a te dicsőségedre, már most, hallgass meg, amikor fiad nevében, így szólunk, így imádkozunk hozzád most is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ah, ah, ah.